Sziasztok, üdvözlöm azokat, akik a Nyugat YouTube csatornáját, Facebook oldalát, avagy podcastjét hallgatják. Két vendéggel beszélgetünk ma kultúráról, művészetről, vizualitásról, meg arról, hogy mit kell ahhoz az embernek tennie, hogy megkapja a Szombathely kultúrájáért érdemdíjat, vagy Szombathely kultúrájáért életműdíjat. Ugyanis tavaly ketten kapták meg ezt a címet. Az egyik Kovács Géza volt, aki hány éve is igazgatja a Szombathelyi...
15. éve.
15. éve igazgatja a Szombathelyi Mesebolt Bábszínházat, és most hagyja majd lassan abba ezt a munkát. A másik pedig Maszi Ferenc képzőművész, aki pedig a Művészeti Gimnáziumnak volt sokáig a tanára, és nagyon-nagyon-nagyon sok fiatalt tanított rajzolni, festeni, megkészített fel egyáltalán a képzőművészeti pályára, és most is aktívan részt vett ezekben a munkákban. De akkor kezdjük egy ilyen rövid életrajzi bemutatóval, ugye Kovács Gézával. Azt mondtam, hogy egyikük sem eredendően szombathelyi lakós, a Feri régebben, a Géza frissebben érkezett Szombathelyre.
Hát én 15 éve érkeztem alapító, talán Kati nem fog megharagudni, hát hogy Kati alapító nagyanyánknak szoktuk titulálni, Kati csábítására érkeztem én Szombathelyre. Előtte már rendeztem itt egy előadást, a Suttogó füzeseket, az egy cigány holokauszt történet volt, és ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni Katival, aki már akkor a nyugdíjkort elérte, hogy szeretné, ha én átvenném tőle a bábszínház vezetését.
Ugye Kecskemétről érkeztél, mert az ottani bábszínházat vezetted.
Hát ennél ez gírbe-gurbább azért, mert én Kecskeméten voltam, ha nem is alapítója, de a profi Ciroka Bábszínház első művészeti vezetője, igazgatója 13 éven keresztül. Utána jött egy nagyobb szakasz, ami egy szabadúszó, utcaszínházi formációban dolgoztunk, bejártuk az egész világot a Maskarás C-vel. Utána 2,5 évig Zalaegerszegen voltam, a Griff Bábszínháznak alapító igazgatója. Ott egy személyi és különböző politikai okoknál fogva valami furcsa helyzetbe belecsöppenve kellett nekem is és a teljes társulatnak távoznia, és rá pár év múlva, 4 év múlva érkeztem meg Szombathelyre.
Az van, kérdeztük, hogy mit írjunk ki a neved mellé, és egy bábszínház igazgató és bábjátékos. A bábjátékosságnak melyik formája az, ami a tiéd?
Rengetegféle formában játszottam. Nekem ez fontos, hogy az igazgatás mellett megmaradjon abból a játékos énből is valami, mert az igazgatás az nem teljesen egy játékos én. Tehát ott azért vannak veszélyes terepek, és a játék az mindig jó leső. És megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy nem a saját színházamban, jobban mondva, nem abban a színházban játszom, és élem ki ezt a fajta játéktudatomat, amit
szóval
irányítok.
Szóval minden fő szerepet nem kell neked adni saját magadnak, igen?
Nem, ettől már nagyon távol vagyok, hogy kétszer volt beugrásom a Mesebolt Bábszínház életében, két negatív figurát játszottam betegség, sérülés okán, de van egy vásári bábjátékom, Vitéz László moldvai romániai rokona, Vasilákét játszom, és ez nekem bőven elég ahhoz.
Milyen bábba játszol?
Kesztyűsbábba.
Nagyon érdekelt egyébként, hogy ebben a szemed vajon szerepet játszik-e, mert azt gondoltam, annyira kifejező gyerekeknek való, ha lehet ilyet mondani, szemed van, hogy azt gondolná az ember, hogy a te bábjátékodban valahol az arcod is szerepet kap, de nem, akkor te kesztyűs.
Van egy része, amiben egy hagyományos mesemondás része, egy úgynevezett titiri bábokkal az aranyszőrű bárány meséjét, ami egy nagyon erős kontaktussal jár, de egyébként a Vasilákhe az egy tradicionális szoknyás bábszínház, amit magamra öltök, és azzal játszom.
Feri, Képzőművészként érkeztél ugye Szombathelyre. Az egyik kitalálója és létrehozója voltál a Szombathelyi Művészeti Gimnáziumnak.
Hát már sok neve volt, tehát művészeti szak középiskola igazából.
Hogy nevezik?
Meg szakgimnázium, meg én nem tudom, művészeti.
Művészeti? A Szombathelyi Művészeti?
Hát a zenei az megvolt, tehát a zenétagozat az pár évvel korábban alakult, mikor én oda kerültem az iskolába. Aztán óvónők voltak, aztán gimnazisták, és hát ott kollégákkal be kellett látni, hogy valamit lépnünk kell, mert egy ilyen pici intézményt, tehát egy osztály zenész és egy osztály gimnazista az előbb-utóbb eltűnik. Tehát, és akkor jött ez az ötlet, hogy legyen egy művészeti tagozat, és az hát egy 4 év volt, mire sikerült hát úgy összerakni, hogy a polgármesteri hivatal engedélyezte.
Emlékszem, ez volt az az időszak, mikor a művészeti teljes erővel dübörgött, talán a Szombathelyi most egyetem, akkor főiskola is jól ment, volt egy csomó jó iskolája Szombathelynek, és azt mondták, hogy Szombathely iskolaváros, és büszkék lehetünk arra, hogy iskolaváros, és ez milyen fontos. Hát ez már lehetett úgy 15-20 éve? Tehát a rendszerváltás után.
Hát ez 90 körül indult az iskola.
Igen, igen. Tehát hogy ez egy ilyen nagyon fölfelő, ívelő időszaka volt.
Pont a rendszerváltással esett egybe ez az egész alakulás.
Ugye te mellette önálló művészként is élsz és létezel, volt egy csomó kiállításod, és mellette, ami nagyon fontos, most szabadiskolának hívják a...
Hát én úgy hívom.
Igen. Tehát, hogy gyerekeket tanítasz rajzolni, festeni, készítesz fel őket hát különböző igen, vizualitással kapcsolatos
igazából
pályára.
Igazából felkészítéssel foglalkozunk ott. Tehát művészetibe mindig van egy-két diák, aki oda akar menni, illetve hát mindenféle művészeti egyetemek, meg építészmérnöki kar, és néha előfordul olyan, hogy ő csak akvarellezni akar. Azt az ember így megnézi, hogy ez hogy került ide.
Azt hittem, most az én lányomról lesz szó, ugyanis az én lányom szintén a Feri kezei alatt cseperedett, aztán lett az lakberendező, vagy hát nem is belső építész Londonba, és állandó vitáik voltak, mert ő mindig mást akart, mint a Feri, de aztán a végén mégiscsak jól sült ki belőle. Szoktad számolni, lajstromozni, hogy hány olyan gyerek van, akit te indítottál el, és lett belőle építész, képzőművész.
Hát ez reménytelen. Hát tavaly csak építészből fölvettek 6-ot. Uh-huh. Grafikusból 3-at. Festőnek is ment valaki gimnáziumban, meg gimnazista létére a képzőre.
Ez engem nagyon érdekelne, amikor valakit felvesznek egy ilyen helyre, utána küldenek egy képeslapot, vagy egy levelet?
Is.
Vagy köszönjük?
Hát van, most utoljára az egyik lány, aki Győrbe grafikus, az édesanyja írt egy levelet, hogy hát köszönik. De legtöbbször be szoktak jönni.
Aha.
Mert hát hozzák a munkáikat, hát fotókat, meg mindig van valami, amiben vagy könyv kell, vagy valami művészettörténeti anyag, vagy...
Szóval mondhatjuk azt, hogy a Feri is és a Géza is aktívan részt vett Szombathelyen. Én a Bábszínházba is jártam a gyerekeimmel, akkor jártam utoljára, és egyébként furcsa volt, hogy pont azt említetted, hogy egy holokauszt, cigány holokausztról készült műsorba voltál először, mert ugye az ember, amikor a Bábszínházra gondol, akkor alapvetően azt gondoljuk, hogy a Bábszínház gyerekeknek szóló, ilyen kis vidám bábocskák táncolgatnak ott, vagy az van, amit mondtál, hogy ez a Paprika Jancsi-szerű, meg a Vitéz László-szerű darabok, és akkor kiderült, hogy nem csak erről van szó, a Bábszínház, meg a bábszínházi művészet egyre inkább megy a felnőttek felé, vagy ez mindig így is volt?
Ennek hosszú története lenne, most nem mennék bele. Egy picit csak visszakanyarodva, Ferit kérdezted, és így épp a beszélgetésünk előtt mondtam, hogy egy üdvözletet hoztam Győrből egy volt tanítványától, hogy úgy tűnik Feri az eredője a dolgoknak, mert az én zsiga fiam Feri egyik tanítványához, akivel itt az MMIK-ban együtt dolgoztak, jár egy ilyen szabadiskolai formába.
Hogy még zárjak rajta, engem meg az autócsárzsor tanított, aki egy nagyon jelentős bábos volt akkoriban. Erdő pápán tanított engem.
A dolgok összeérnek, és össze is értek valamikor az MMIK-ba, de nem válaszoltál, bocsánat, közbeszóltam, mondja.
Ez nagyon érdekes. A Bábszínház alapjába véve nem gyermekműfaj volt. Tehát ha most itt a szakrális jellegére visszamennék, de az nagyon messzire vezetne, nem gyerek. Éppen úgy, ahogy a népmesék sem gyerekmesék voltak valamikor, hanem felnőtt közösségek mesélték egymásnak ezeket a történeteket. És bizony például a vásári bábjátékot, ha nézem, nagy része felnőtt közönségnek, egy nagyon heterogén vásári közönségnek játszották ezeket a történeteket a maguk mindenféle profán részleteivel. Úgyhogy ez inkább a 20. század második felére, vagy úgy a 40-es évektől kezdett el elsősorban a gyerek műfaj felé kanyarodni. Ez alapjába véve a nagy Szovjetunió kezdeményezésére, ahol hatalmas bábszínházak jöttek létre, rengeteg, és a volt szocialista országokban így alakultak ki, Magyarországon az állami bábszínház, Kelet-Európában rengeteg helyen bábszínház, és elsősorban gyermekprofillal, tehát áttevődött a gyerek szintére ez a játék, de már az állami bábszínháznak is voltak felnőtt előadásai, hiszen szinte bekettett legelőször az állami bábszínház játszott Magyarországon. Úgyhogy, és ennek most reneszánsza van. Nagyon érdekes, hogy rengeteg színházi előadásban, táncszínházi előadásban megjelenik a báb, mint kifejező forma, vagy valamilyen tartalmat hordozó forma.
Egyébként azt mondod, hogy természetes, hogy felnőtteknek szóló darabokat is játszanak a bábszínházba, és akkor van egy ilyen kettősség, ugye van maga a színház, mondjuk itt a Vörös Sándor Színház, és van a bábszínház, mint a Mesebolt Bábszínház. És mindig érez az ember egy olyat, hogy hát a színház az a komoly nagy dolog, és a bábszínház, hát az a bábszínház, hát az egy olyan kisebb dolog. Hogy érzitek ezt? Hogy van ez?
Nekem nincsenek ilyen kisebb rendűségi érzéseim ezzel a dologgal kapcsolatban. Ez egy önálló műfaj. A színészi eszköztára is nagyon összetett. Én nem akarok szakmasovinista lenni, de például a színészi folyamatok azok sokkal összetettebbek egy bábszínházi színész esetében, mint egy élőszínházi színész esetében. Bocsássák meg úgynevezett élőszínházban dolgozó kollégáim, barátaim. És az a helyzet, hogy mi megengedhetjük azt a luxust itt a Mesebolt Bábszínházban, hogy passiót játszunk, moralitást játszunk, Jeles András rendezéseket játszunk. Ebben az évadban zárásként egy furcsa, nem mondanám, hogy morbid felnőtt előadást fogunk játszani, de Kisfiú és a Vámpírok címen egy Baka István kisregénynek a színpadi változatát fogjuk játszani. Tehát, hogy nekünk nem kell minden elemében igazodnunk egy közízléshez, vagy egy bevételi szempontot megvalósítani a felnőtt előadásaink során. De sokkal fontosabb ebből a szempontból, hogy ezeket az előadásokat középiskolásoknak is játsszuk. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó érzékeny közönséget találunk, ha be tudjuk hozni a középiskolásokat.
Ezt akartam pont mondani, hogy mennyire van erre közönség?
Hát ez sok-sok év munkája, és újra és újra sok energiát próbálunk ebbe belefektetni. Vannak felnőtt előadásaink, ifjúsági előadásaink, amik nagyon sok előadást megértek. A Tamás könyve, ami szintén egy ilyen holokauszt emlékezett történet, amit középiskolásoknak játszunk. A Vörös Sándor Színházzal együtt hoztuk létre a Szólít a szörnyet, amiből közel 30 előadás lement. A Passió játékunkból, a Baltazar Espinózából több mint 40 előadást tudtunk játszani. Ami nagy szívfájdalmam, hogy a Jeles András féle két előadásunk nagyon keveset ment, pedig megrázóan szép előadások és nagyon izgalmas színházi formák.
Ha így nézzük, akkor azt mondhatjuk, hogy vannak bábszínházban menő gyerekek vagy középiskolások. Ha így nézzük, akkor a Ferinek vannak bőven tanítványai, akik művészettel akarnak foglalkozni, de ha meg általánosságban nézzük, akkor azt látjuk, hogy azért a művészetnek, mintha lenne egy ilyen hátra szoruló szerepe, mert valahogy egyrészt azt gondolják az emberek, hogy ehhez a műfajhoz mindenki ért, nem kell magyarázni, ezt nem kell tanulni, látod, és van véleményed. Másrészt pedig azt látjuk, hogy egy kicsit, mint minden, ami nem közvetlenül a gazdasághoz tartozik, az kicsit szorul ki a támogatásra méltó szférából, az állam által, vagy egyáltalán a mecénások által. Ti hogy látjátok, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt mekkora szerepe volt mondjuk a művészetnek, meg a kultúrának, meg most mekkora szerepe van? Van-e ebben igazi változás, vagy csak így kívülállóként?
Az oktatásban.
Meg egyáltalán a megítélésben. Igen, az oktatásban elsősorban, mert hát, azt
szerintem sokat nagyon nem változott. Annyiból változott, hogy 20-30 évvel ezelőtt, még most az én szempontomat mondom, sokkal több gyűjtő volt. Tehát akkor még például a részkarcoknak divatja volt. Most nincs divatja, sőt, annyira nincs, hogy az ember, ha kicsit leseget például lomtanításnál, bekeretezett részkarcokat talál. Mert hogy kidobják. Most az oktatásban pedig, hát most olvashatta mindenkit, ezt az egészet kicsúsztatják szépen. De nem csak a képzőművészet, de a zene már régen kikerült. Most a képzőművészet, mozgókép, az egész vizualitás az valami egy tárgyá fog összeállni, ha egyáltalán.
Mit gondoltak, mi ennek az oka?
Sarkosan fogalmazom. Én azt gondolom, hogy egy olyan társadalom felépítésének vagyunk szemtanúi, vagy szenvedő alanyai, vagy passzív résztvevői, amelyik nek nincs szüksége a politikai közgondolkodásban arra, hogy kultúrált emberfők legyenek, hiszen mindig arról beszélünk, vagy arról beszélnek helyettünk, hogy fogyasszunk, és ennek a társadalomnak mondtad, hogy a kultúra, én azt látom, hogy a kulturálatlanság az, amelyik most egy alapvető helyzetet teremt, mert az értékeket, mert mit néz a magyar átlagpolgár, a televíziókat nézi, különböző csatornákat, ahol nagyon ritkán találkozik valóságos értékteremtő eseménnyel, munkával, megjelenítéssel. Egész egyszerűen ez is sarkos részemről, hogy egész egyszerűen nincs szüksége a társadalmat irányító politikai rétegnek, bármelyik oldalt tekintem, hogy kulturált önrendelkezéssel, önértékeléssel bíró emberek alkossák a társadalmat, vagy kisközösségek. Mert egész egyszerűen abban a pillanatban olyan módon tudnak saját életükről rendelkezni, amit egyetlen egy politikai réteg sem tud elviselni.
Miért veszélyes a kultúra? Miért veszélyes a műveltség? Miért veszélyes a tudás?
Mert az visszafelé nyit ablakot, tehát magadra látsz. Tehát nem, és ilyen módon a saját pozícióra látod egészen, vagy hát a nagyobbon belül. És az nem biztos, hogy jó. Mert ott azt kell látni, hogy te egy jól kereső, elégedett, stb. Polgár vagy. Tehát a szabadságodról szó nincs. Nem tudom, hogy jól, vagy hogy egyáltalán érzem valakit, hogy szabad vagy nem szabad, de itt tulajdonképpen egy ilyen langyos elégedettségre van szükség.
Én azt gondoltam valami miatt, de akkor lehet, hogy én ezt abszolút rosszul gondoltam, hogy hogyha van kultúránk és műveltségünk, akkor vissza tudunk nézni az előző korokból, hogy mi történt, és esetleg tudunk párhuzamokat vonni, vagy nehezebb minket hazugságokat mondani, mert emlékezünk a múltra, vagy esetleg érzelmesebbek leszünk, és kevésbé leszünk képesek átverni más embereket, vagy átgázolni más embereken, vagy esetleg elgondolkodunk azon, hogy az életünk milyen sivár, és hiányzik belőle, vagy valami felemelkedés, vagy valami szépség, vagy valami katartikus élmény.
Hát miután én úgy gondolom, hogy az egész kultúránk e felé csúszik, ballag, gurul. Ezek a kérdések elő se jönnek. Tehát ez nagyon elit iskolának kell lenni, ahol ezek előfordulnak.
Te amikor tanítasz gyerekeket, akkor mi az a legnagyobb probléma, amivel találkozol így a vizualitás terén, és mit kell szinte mindenkinek megmagyarázni, vagy mivel küzdesz a legtöbbet, hogy jól lássanak, hogy jó legyen a szemük a világra, vagy a tárgyakra, vagy a dolgokra.
Hát ez egy, tehát a vizuális gondolkodás az egy hogy mondjam, egy külön dolog. Lehet, hogy jó más tantárgyakból most nem akarok általánosítani, de itt meg kéne tanulni másképp gondolkozni, kicsit másképp látni. És ez azért nehéz.
Mi az a másképlátás? Ez most azért is jut eszembe, mert egyszer voltam veled egy kiállításon, vagyis hát egy nagyon-nagyon jó múzeumban voltunk, ahol a modern képzőművészet legjobb alkotásai voltak kirakva a falra. És addig én arra gondoltam, hogy hát igen, mint mindenki, modern képzőművészet vonalak, pacák, színek, valamit úgy odacsapnak, aztán ezt kinevezik annak, hogy ez okay, és akkor ez jó. És ott beszélgettünk fél órát vagy negyed órát a dolgokról, és akkor kiderült, hogy nem, ennek nagyon követhető szabályai vannak, nagyon is tudatos, hogy hat ez, és miért hat ránk, és ez miért jó, és miért nem jó.
Igen, ez, hát én matekkal szoktam összevetni, tehát matematikával, hogy nagyon hasonlók a szabályok. Mind a kettő végtelen absztrakt. Most a matematikából, hogyha valaki azt látja, hogy 2×2=4 vagy 5, az nem matematika, az számtan. Most ugyanez vetítődik, tehát ez a fajta gondolkodás vetítődik át a képzőművekre is. És hát nekem volt egyszer egy tárlatvezetésem a képtárba, ahol a csoporttal nagyon összevesztünk, mert én megkérdeztem, hogy melyik képek tetszenek nekik, és megmondták, és miért. És hát tulajdonképpen kiderült a végén, hát ezt már én mondtam, hogy hát maguk nem képeket néznek. Maguk a szőnyekhez, meg a heverőhöz, meg a fali szőnyekhez keresnek valami színben, vagy akármiben odaillő tárgyat. Ez bármi lehet.
Lépjünk egy kicsit túl ezen, hogy látjátok Szombathely kulturális életét, vagy milyen szerepe van Szombathelynek egyáltalán ilyen szempontból Magyarországon?
Miközben itt Ferivel fűztétek a szót, így gondolkodtam azon, hogy mennyire szűkre szabjuk most magunknak is a kultúra fogalom körét, mert hogy ez túlmutat a mi szakmánkon, túlmutat a képzőművészeten, túlmutat a bábművészeten. Mi csak egy pici szeglete vagyunk, meg pici intim pillanatokat tudunk megadni ebben a dologban. De hát a kultúrához, a kulturáltsághoz hozzátartozik a kommunikáció, hozzátartozik, hogy a természethez való viszonyunk, hozzátartozik az ember emberhez való viszonya, és ezek iszonyú romlásban vannak. Nyilvánvalóan a mi művészeti águnk tud ehhez a viszonyrendszerhez valamit hozzáadni és hozzásegíteni, és abban a pillanatban, amikor az emberek folyamatosan azt látják, kapják sajtóból, hétköznapi életben, televízióban, hogy hogy kommunikálnak egymással társadalomban, magasabb pozícióban lévő emberek, az már megint a kultúrának és a kulturálatlanságnak egyfajta irányát mutatja meg, és irányadóként ott van. Egy sajtótermék podcastján ülünk most, és beszélgetünk, de hogy a sajtónak milyen hihetetlen szerepe van, hogy mi az, amit közvetít, és hogyan közvetíti ezeket az értékeket. Azért mondom, hogy szűken beszélgetünk arról, hogy mi a mi szerepünk, és én azt gondolom például a Bábszínház szerepéről, hogy nekünk még akkor is, hogyha ez vitás helyzeteket szül, konfliktusokat, nem szabad a közizlés után kullogni és abba a mederbe belépni, hanem meg kell próbálni a közizlést valamilyen módon formálni, alakítani, segíteni. Ez a legfontosabb szerep, főleg egy olyan, mivel 90%-át gyerekeknek játsszuk az előadásainknak, főleg egy olyan életkorban, ahol én ezt úgy fogalmaztam, hogy ők egy tiszta fehér lap, és mi felnőtt társadalom írjuk tele ezt szokásainkkal, rossz szokásainkkal, mindennel ezt a tiszta fehér lapot, és szabjuk meg a jövőt a saját világunknak.
Egyébként érdekes, amit mondtál erről, hogy hogy változott a közbeszéd, és ez vajon mennyire felülről jövő minták alapján történt meg. Ezzel teljesen egyetértünk. Számunkra is, mint sajtótermék, vagy mint amikor a nyugatba írunk, vagy amikor szavakat használunk, nagyon kell vigyázni arra, hogy ne ez legyen. Mert igen, szabadjára engedték, először csak ilyen szélsőséges helyeken lévő közszereplők és politikusok beszéltek olyan módon, ahol, nem is tudom, az asztalnál otthon azt mondták volna, hogy na most abba hagyod, és meg se szólalsz többet. Aztán ez egyre jobban szivárgott befelé, már a fontosabb közszereplők is ezt tették, már a sajtónyelvébe is átkerültek ezek a szavak, és most olyan szavakat és kifejezéseket használunk egymásra, meg politikai ellenfelekre, vagy más oldalokon állókra, amiről így az embernek fennakad a szeme, és akkor ezeket a szavakat, kifejezéseket, hozzáállásokat láthatod, hogy a hétköznapi életbe is átmegy az embereken. Legalábbis, igen, azt gondolom. És akkor ez a durva viselkedésmód, nem is tudom, mik voltak a kedvenceim, amiket használnak, és azt mondom, te jó ég. Igen, tehát, hogy...
Ha a szólás szabadsága eljutott oda, hogy most én nem szoktam kommenteket olvasni, de néha rákattintok, ha már a nyugatban vagyunk, a nyugat némely kommentjeire, és egészen katasztrofális látlelet, társadalmi látlelet. A kommentelék hada és a rádióba betelefonálók hada az valami egészen gyomorszorító látleletet ad, és nekünk ez ellen meg kell próbálni a magunk részéről tenni azokban a korosztályokban és azokon a helyszíneken, térszíneken, ahol vagyunk. Én aztán szívesen válaszolok az alapkérdésre Szombathely kulturális életével kapcsolatban, de hogy ezt olyan nagyon szomorú hangon mondom, hogy az a fajta visszavonulás, amit a magyar szellemi élet képviselői tesznek nagyobb részt, nekem az a szó összetétel jut eszembe, hogy az írás tudók árulása, tehát elgyávultunk ilyen-olyan okoknál fogva, és egész egyszerűen a levegővétel is néha nehéz, és nem az utóbbi 10 év miatt, hanem sok-sok évtized okán, miközben szólni kellene, kiáltani kellene, tehát egész egyszerűen nem lehet teret adni és terepet adni annak, ami sok esetben történik körülöttünk. Felelősségünk van, és ezzel a felelősséggel élni kell.
Most nekem feladtál egy labdát. Beszélgetésünk előtt szó volt arról, hogy te egyszer szóltál, és írtál egy nyílt levelet az ügyben, hogy mi alapon osztják el talán a bábszínházi pályázatokkal kapcsolatban, vagy egyáltalán a kulturális pályázatokkal kapcsolatban a pénzt, és rögtön meg is lett a jutalmad, mert hogy a Mesebolt bábszínházattól fogva
34 millió forinttal kevesebb állami támogatást kapott. Lehet hivatalos hivatkozással élni, milyen okoknál fogva, de nem ez volt a lényeg, és azt gondolom, hogy az intézményvezetők egy része...
Mi volt, amit szóvá tettél pontosan?
Hát igazán talán ez itt Szombathelyen nem annyira fontos, de össztársadalmi szinten igen, tehát hogy olyan pályázati, néha vettem akkor még a fáradtságot, hogy átnézzem, hogy összínházi kiírt pályázatoknál kik nyertek, és voltam annyira galát, hogy még megnéztem a cégbírósági bejegyzéseket is, hogy a kiíráshoz képest az abban az évben alakított KFT-k és betéti társaságok milyen nagyságrendben, milyen 10 és 100 milliós nagyságrendben kaptak pénzt, azok is, akik esetleg már az előtte a megszüntetett TAO támogatásokban vélhetően csalást követtek el. Tehát valamilyen módon erről próbáltam megfogalmazni egy levelet. Meg lett az eredménye, és azt gondolom az intézményvezetők...
Mikor volt kettő?
Ez 19-20.
19-20, és azóta, tehát hogy...
Azóta
négy éven
keresztül befagyott 34 millió forinttal kevesebb lett az állami támogatásunk, ami meghatározza a Bábszínház költségvetési elemeit is.
Megkérdezted, hogy ez miért történt, és összefüggésben van-e a te leveleddel?
Megkérdeztem, igen. Azt a választ kaptam, hogy nem kell nyílt leveleket írogatni. Azután is írtam nyílt levelet más tárgykörben, de azért meggondolja az ember, nem a saját egzisztenciád okán, hanem az intézményed egzisztenciája okán.
Feri, te ezzel egyetértesz ezzel, amit a Géza megfogalmazott, hogy ez valamennyire az írástudók árulása Magyarországon?
Hát ez van ez a versor, hogy fortélyos félelem igazgat. Tehát mert a Géza mondott, hogy hát nyilván az ember direkt fogalmaz, meg nem személyre, meg stb. Ennek ellenére benn van valahol a legmélyebb, hogy ezt nem biztos, hogy le kéne írni.
Az öncenzúra, Feri, az, ami a legveszélyesebb, az, és a leglélekrombolóbb, azt gondolom, ami most történik.
Mennyire van ebben szerepe annak is, ha már az írástudókról és a művészek idézőjelbe árulásáról beszélünk, hogy olyan művészi támogatási formákat, olyan új művészi csoportosulásokat hozott létre a politika, ahova téged, ha bevesznek, akkor azért kapsz valamennyi pénzt, ami nyilvánvaló, hogy egzisztenciálisan mindenkinek fontos. És akkor ezek a csoportosulások az elején még úgy volt, hogy hát igen, hát ez olyan ciki, ez, és akkor azt veszed észre, hogy egyre többen lépnek be, és tagjai ezeknek a csoportosulásoknak, és lehet, hogy ez is létrehoz valami öncenzúrát, hogy hát ha még valamit szólok, akkor kitesznek, vagy hát ha valamit szólok, akkor nem vesznek be. Hogy látjátok, ez mennyire egy...
Én nem vagyok tagja semmilyen.
Nem kritizáltál semmit, és mégse vettek be?
Nem, én nem is jelentkeztem. Utoljára kis tag voltam, onnan is kiszálltam, szóval nem az én műfajom.
De ez nem csak a mostani 10-11-2 évnek a terméke. Ez annyira... most nem akarok ebbe belemenni igazán, tehát hogy ennek
hát ez milyen, legalább 100 éve így.
Milyen történelmi társadalmi meghasonulása van ennek a társadalomnak, mennyi mindennel nem nézett szemben és nem lett kitisztázva, annyi minden seb és sérülés van, azt gondolom, hogy és van olyan politika, amelyik ezt nagyüzemi módon képes üzemeltetni és feltuningolni ezeket a dolgokat. Van olyan, amelyik egy kicsit ügyetlenebb, de célja, hogy ugyanilyen módon üzemeltesse. Ezért mondom, hogy egész egyszerűen az értelmiségnek Én csak egy csepűrágó vagyok, de az értelmiségnek valamikor egyszer csak észbe kell kapni ahhoz, hogy feje tetejéről a talpára állítsuk a világot.
Feri, azt mondtad, hogy legalább az utóbbi 100 évre már ez jellemző. Volt egyáltalán akkor olyan korszaka a magyar történelemnek, vagy a magyar kulturális életnek, amikor ez nem volt jellemző, vagy amikor ez kevésbé volt jellemző?
Ez azt hiszem mindig jellemző volt, mert a pénzt valahonnan osztották. Amikor, most a képzőművészetről beszélve, ez kevésbé volt talán jellemző, az időszak volt, amikor volt egy pénzes gyűjtő réteg. Tehát magyarul a polgárság. Na most a polgárságot azt 45 óta gyakorlatilag írtják mindenféle módon. Illetve nem írtják, ez írtódik magától. Tehát ami nagy nehezen kialakul, akkor ott megint csak jönnek a pénzekkel való manipulálások, és gyakorlatilag ez a fajta réteg, ami egy akár zeneileg, akár színház, akár képzőművészet, irodalom ténylegesen eltartaná azt a adott mennyiségű csoportot, embert.
Mert venne könyvet, mert venne festményt, például, mert venne színházba.
Igen. Na most, hát erre egyre kevesebb a pénz, és gyakorlatilag egyre kevesebb igény alakul ki a újabb és újabb nemzedékekben.
Magyar specialitás, világspecialitás, vagy európai specialitás, hogy látjátok ezt?
Hát azért Nyugat-Európában a polgárság köszöni jól van az érzésem. Nem tudom, én nem éltem ott.
Egyikünk sem élt ott. Teljesen más a struktúra, a finanszírozási struktúra is. Állami szinten egyébként a kulturális kiadások kimutatható módon igen magasak Magyarországon. Hogy most ez hogy rétegződik, és hogy van az elosztása, az egy másik dolog, de európai szinten is kimagaslóan nagy a úgymond kultúrára fordított összeg, nagy beruházásokkal rengetegféle. Igen, mondtad a csoportosulásokat. Hát csak egy adott pillanatban eljön az a, nem is tudom, a kémiában van talán ez a telítettségi állapot, amikor már nem lehet tovább telíteni azt a folyadékot, és hát előbb-utóbb hiába akarok én egy csoportosulásnak része lenni, hogyha már túl sokan vagyunk, és kevesebb az eszkimó, és a fogkereset fog belépni. Úgyhogy a Báb Színház egyetlen társulásnak a tagja az a Magyar Színházi Társaság, amelyik hosszú-hosszú évtizedek óta képviselte a magyar színházi életet. Mi ebben megmaradtunk, ezen belül a Báb Művész Szövetség, és azt kell mondanom, hogy a Báb Művész Szövetség az nem megosztott, nincsenek árkok, nincsenek, emberi módon tudunk párbeszédet folytatni, és emberi módon tudunk egymás felé közelíteni, és ez egy nagyon fontos szempont.
Most elgondolkodtam egy pillanatig, hogy érdemes lenne utána nézni, hogyha még európai szinten is nagyon magas a százalékos arány, amit Magyarország kultúrára költ, hogy vajon hova megy az a pénz? Milyen címszavakban, vagy milyen konkrét dolgokra költik? Mert ez számomra nagyon meglepő volt. Hát sok mindent el lehet nevezni kulturális beruházásnak, ugye ez nyilvánvaló.
De gondold meg, hogy mondjam, csak a képzőművészet területén hát nagyon nagy volumenű kiállítások nyílnak sorba. Tehát akár a műcsarnokban, akár a galériákban, tehát szép művészeti vagy a Nemzeti Galéria, tehát ott olyan képeket hordanak össze, most ez a Renoir, de előtte a Cézanne-tól Malevichig az egy hatalmas anyag volt, és nagyon jó.
Lehet, hogy Budapest megkapja azokat a kiállításokat, amikre egyébként már régóta vártak, mert ez egy nagy hiány volt, hogy Budapestre nem jöttek igazán olyan kiállítások.
Hát azért most már elég régóta vannak ezek.
Már vannak, meg van zeneházánk, meg új múzeumaink valóban, de úgy konkrétan nem érződik számomra, hogy akkor a pénzt költenének a kultúrára, de ez ezt meg kellene nézni tényleg, hogy milyen címszavakra osztják el ezt. De akkor kicsit azt mondtuk, hogy Európában a polgárság köszöni szépen jól van, Magyarországon a polgári réteg egyre kisebb, amelyik a kultúra fenntartásához és az önálló gondolkodáshoz is nagyon fontos. És akkor mégiscsak át kell térnünk Szombathelyre, hát itt élünk, és ti szombathelyi kultúráért díjat kaptatok. Hogy látjátok Szombathely kulturális életét?
Hát két különböző helyzetben vagyunk Ferivel, azt gondolom, én mint intézményvezetőként kapcsolódom ehhez a kulturális élethez, állami finanszírozással és önkormányzati finanszírozással, meg saját bevételekkel és sok minden pályázati bevétellel. Tehát ez bizonyos működési feltételeket eléggé meghatároz. Nyilvánvaló, azt gondolom a nézőink számára is, amikor bejönnek az MMIK romló állapotú épületébe, hogy milyen feltételek között dolgozunk. Én azt látom, és erről nagyon sokat beszélgettünk intézményvezető kollégákkal is, és hosszú-hosszú évek óta téma, hogy például nagyon fontos lenne, én most így búcsúzóul is újra és újra elmondom, hogy rendelkezzen a város egy középtávú kulturális koncepcióval. Tehát amiben prioritásokat megszabunk, időszakokat a prioritásokon belül, súlypontokat helyezünk ki, hogy a kulturális élet résztvevői tudják a maguk helyzetét és fejlesztési lehetőségeit, de amelyik kitekintéssel van a város múltjára, jövőjére. Tehát, hogy egy ilyenfajta kulturális koncepció nélkül nagyon nehéz távlatosan végigjárni egy utat, és egy ilyen nagyságrendű városnak, mint Szombathely, és egy ilyen múlttal, kultúrával rendelkező városnak azt gondolom, hogy ezzel rendelkeznie kellene ahhoz, hogy a fejlődés az prognosztizálható, vagy egyáltalán kezelhető legyen.
Fej?
Hát tulajdonképpen mi fejenként úgy külön egyedül vagyunk, de nekünk amit, hát, hogy mondjam, szóval innen hiányzik, az egyfajta önszerveződés. Tehát valamikor itt volt egy vasi műhely, ami egész jól működött. Ez most nincs. Szerintem lassan alig marad ember, aki egyáltalán abba valahogy is részt vett. A másik, ami mellette szerveződhetne, az például a Bloom nap. De ott is úgy, hogy nem a... hát most bocs, a szerencsétlen idézőjelben, a szerencsétlen városi hivatalnokra hárul, hogy összerakja, hogy a Bloom nap milyen legyen, hanem az ittani tulajdonképpen független képzőművészek, iparművészek, fotósok, videósok, grafikusok, akárkiknek kéne valamilyen módon összeállni, hogy ez...
Miért nem állnak össze?
Oly, te rengeteg probléma van. Illetve még össze is álltak, mert hát régen ezt képzőművészek indították. Tehát ott összejött mondjuk egy tucatnyi ember, és hát legyen ez a Bloom nap, mert hogy. Aztán hát ott egyetnemértések, hangsúlyeltolódások, megint csak pénzosztás, hogy ki kapta az ennyit, ki kapta az annyit, és akkor már elkezdtünk, hát én is benne voltam még az elején, hogy egymás zsebébe bámuldozni. Szóval a lényeg az, hogy most talán lenne megint egy lehetőség az utóbbi egy-két évet nézve, hogy ez valamennyire beinduljon. Nyilván ennek van egy populáris vonulata az írnépzenével, meg a Ginszel, de ez alapvetően egy hát az avantgardot azt most ilyen élcsapatként, tehát ez egy mostani művészeti fesztiválnak kellene, vagy lehetne tekinteni, nyilván meghívottakkal, helyiekkel. Az, hogy most ennek lesz egy hát, vezetése, aki ezeket a koncepciókat, most a vezetést azt inkább szellemi módon értem, ezeket kidolgozza, kitalálja, terveket, ötleteket ad, ez egészen természetes. Mert ehhez meg már sokan vagyunk.
Akkor te a Bloom napokat az egyik ilyen fő kulturális kitörési vagy jó lehetőségnek tartod, amíg Szombathelyet úgy felhelyezi az országos kultúrát, vigyázzunk rá, az ország kulturális életére legalább. Tudtok-e még ilyet mondani, amire azt mondjátok, hogy ez jó kezdeményezés, ez a Szombathely kulturális életén nagyon lendít, vagy mi az, amire azt mondjátok, hogy ez nagyon hiányzik? Tehát, hogy azon kívül, amit mondtál, a középtávú kulturális koncepció, ami nincs.
Én alapvetően azt gondolom, hogy nagyon fontos a párbeszéd, tehát hogy valahogy formát és tartalmat kellene annak adni, hogy az intézményvezetők sokkal erőteljesebben és hatékonyabban folytassák a párbeszédet, hiszen intézményesített formában az intézmények, a Szombathely által fenntartott intézmények azok, amelyek nagyobb részt szervezik és irányítják a kulturális életet. Eznek a párbeszédnek kellene valahogy megújulnia, megerősödnie, feltámadnia, új innovációkat behozni ebbe a dologba, mert mi az, ami ma Szombathelyt a kulturális térképre felhelyezi, a most itt vagyunk hárman, mondjunk pár olyan alkalmat, vagy pár olyan eseményt, és a történelmi karneválon kívül mi az, ami, és ne bántódjon meg Szombathely város, tehát én, mint nem szombathelyi, kérdezem ezt, hogy mi az, ami felhelyez bennünket a térképre, és mennyire fontos lenne részben, hogy felhelyeződjünk a történelmi múlttal kapcsolatban, akár a Szent Márton múlttal kapcsolatban felépíteni valóban erre. Hány és hány éven keresztül sok-sok ember próbálja már ezt megfogalmazni. Ez egy kitörési pont lehetőség, de az önszerveződés ennél sokkal fontosabb, mert nem az a fontos, hogy most mi az ország kulturális térképén hol vagyunk, hanem önmagunkban hol vagyunk, és önmagunk életében mit jelent a kultúra, és milyen közösségi eseményeket vagyunk képesek ezáltal generálni, létrehozni.
Igen, a Feri által említett Bloom nap, ugye az Ulisszesz Szombathelyhez való kötődése, és ugye Magyarországon itt volt talán az első, vagy az első Bloom napok egyike. Tehát az valóban, ha úgy vesszük, a modernebb képzőművészeti vagy művészeti dolgokba mondjuk jelentős, van a Szavária Karnevál, aztán megálltunk.
Hát régen volt még a tavaszi fesztivál.
Ami eltűnt, aztán volt a Bartók Fesztivál, ami eltűnt.
Igen.
Szent Mártonnal iszonyú sokat foglalkoztunk, és Szent Márton városa Szombathely, és volt Szent Márton év is, amikor nagyon jelentős anyagi forrás érkezett ebbe a városba, hogy a Szent Márton kultuszt megerősítsék, de mintha ahogy érkezett, el is tűnt volna, mert én sok nyomát ennek nem látom, hogy sikerült volna olyan dolgot létrehozni belőle, ami jelentősebbé tette volna ezt a dolgot, én nem látom. És most csak úgy már ilyen kicsit negatív példák felé megyünk, az pedig számomra egészen riasztó, hogy ott van a Romkert, mint az egyik legrégebbi és legfontosabb múzeuma Szombathelynek, és az ott található római mozaikot már évek óta nem láthatja a múzeumban látogató közönség, mert hogy nincs pénz, nem tudom hány millió, hogy felújítsák azt a kis bungalót vagy tárhelyet, ami a mozaikot védeni az esőtől. Tehát amikor először ezt olvastam, azt mondtam, hogy nem igaz. Tehát hogyha én ennek a városnak a kultúrával foglalkozó akárki jelennék, akkor mit? Két hónap alatt összegyűjteném valahogyan azt a pénzt, és megcsinálnám, hogy ezt az egyik legfontosabb műemlékét a városnak lehessen látni, hogyha aki ide betéved, akkor tudjon már valahova menni. Tehát, hogy Szent Márton valahogy nem sikerült valóban.
De ezek csak a nagy formát megmutatkozása, ami nyilvánvalóan nagyon fontos. Hát ha most Veszprémet nézzük, hogy micsoda lehetőséget kapott ezzel a kulturális fővárosi pályázattal, aztán majd évek múlva kiderül, hogy mi marad meg ebből, igen. És
lehet,
mi
a lehet, hogy csak a botrány, hogy fehérre festették a templomot, igen.
De hogy én azt gondolom, hogy a kultúrának és a kultúrában résztvevőknek, amit a Feri is mondott, a közösségi gondolkodás a képzőművészek között, de hogy ezeket a saját ünnepeinknek a megélése, a saját ünnepek megteremtése, hogy közösségé hogyan tud formálódni egy város vagy egy városrész, hogy ne olcsó híg karaoke minőségű bulik legyenek ezeken a közösségi ünnepeken, hanem ezek valóban közösségi rendezvények legyenek. Ezek sokkal fontosabbak, mint picit önmagamnak is ellentmondok azzal, hogy mit mutatunk meg az országnak, mert először belülről mit mutatunk meg önmagunknak és önmagunk felé, ez a legfontosabb.
Lehet, hogy ezek a bulik azért is így zajlanak, mert ahogy a tévécsatornák, úgy talán a politikusok is, vagy a városvezetők, vagy az a rendezvényszervezők, amikor egy ilyet rendeznek, akkor annyira mindenkinek meg akarnak felelni, hogy alálőnek, ahelyett, hogy középen maradnának, vagy inkább fölélőnének az általános színvonalnak, és akkor így lesz a dolog vége, hogy karaoke party-szerű zenével ünneplünk, vagy csináljuk a közösségi rendezvényeinket, ahelyett, hogy valami minőséget próbálnánk odavinni, mert félünk, hogy hú, akkor az nem tetszik az embereknek, és akkor 50 emberrel ott kevesebb fog bulizni, mintha valami minőséget vinnénk bele.
Na jó, csak itt meg oda kerülünk vissza, hogy mondjuk egy színháznál az egyetlen érték méri, hogy hányan mentek be. Tehát magyarul mennyi a bevétel. A nagy színháznál is ez van. Képzőművészetnél nincs is. Hát ott nincs bevétel.
Na, de ebből az, ugye, ez megint a milyen szemlélettel nézzük a dolgokat, hogy a művészetnek úgy kell működni, mint egy valódi gazdasági egységnek, vagy fogadjuk el, hogy a művészet sosem működött úgy, mint egy valódi gazdasági egység, hanem mindig támogatásra vagy kiegészítésre szorult, mert hogy az valami olyasmi, ami azért van, hogy az embereket jobbá tegye, és ezzel a jobbá tevéssel aztán az egész ország életét jobbá tegye, és egy minőségibb társadalom, meg egy minőségibb teljesítmény, meg egy minőségibb élet jöjjön létre abba az országba, ahol élünk. Valami ilyesmi lenne ez, nem?
Na jó, igen, de jelen pillanatban Szombathelyen a képtáron kívül gyakorlatilag nincs kiállító tér.
A Szavária Múzeum.
Hát az a régészeké, meg a múzeumi. Tehát uh-huh. Ott képzőművészeti kiállításokat nem nagyon szeretnek rendezni.
Schammer Múzeum?
A Schammeli. Szóval az kilőve. Megint csak.
Igen.
A képtára meg egyre nagyobb teher nehezedik, mert hát gyűjteményeket fogad be, tehát onnan előbb-utóbb az időszakos kiállítások kiszorulnak.
És állandó kiállítások.
És állandó kiállítások lesznek.
Uh-huh. Szóval arra célzol, hogy a saját közösség, vagy a Vas megyei közösség, vagy a Szombathelyi közösség nem tud bemutatkozni alkotóként szinte sehol.
Hát igen, mert Emmikában két kiállítóhely szűnt meg.
Valóban. Egyébként,
Művészetek házában kettő.
Ha meg akarjuk nézni, épületeken keresztül is látszik a művészeti élettel, mi történt az utóbbi időben, ott az MMIK, ami nagyon fontos központ volt egyesületeknek, kiállítóként, térként, színházi előadó térként, közösségi térként, a bezárás, az összeomlása, tulajdonosváltása, nem tudom, mi
kicsit
közepette.
Kicsit várnak, az tényleg összeomlik.
Tehát ott lóg a semmibe. A Művészetek házát, amire nagyon büszkék voltunk annak idején, hogy Szombathely egyik legszebb épületét megvette a város, felújította, és ott egy, fölül ugye egy előadó közösségi tér, alul egy kiállító tér jött létre, azt eladták, megvette valaki, jelenleg a kávéháza nem működik, a kiállító terét nem használják, a felső térbe ki tudja, mi van. Tehát két nagyon fontos művészeti intézmény eltűnt, vagy erősen vérezve működik valahogy még, ameddig tud.
Hát a három iskolában van még ilyen galéria. A művészeti szakközépben, az egyetemen van egy, meg azt hiszem a Puskásban.
Tudom, hogy ez most egy kicsit más, de ha arra gondolnánk, hogy mi lenne az, amit mondanátok a gyerekeknek, hogy amikor vizualitással, meg egyáltalán rájuk ömlő vizuális dolgokkal találkozzanak, akkor mire nézzenek, mire figyeljenek, vagy hogy próbálják ezt valahogy lebontani, lehántani, vagy nem engedni magukat teljesen befolyásolni. Szóval mire kellene figyelniük, vagy mit kéne nekik megtanítaniuk?
Hát, amit te most mondtál, ez egy 10 éves program.
Na, de mondjál, hogy mit gondolsz? Hogy lehetne ezt?
Tehát most...
Na, persze, fejtsd meg itt 3 mondatban.
Egy gyereknek mit mondjak?
Tehát, hogy mi lenne nagyon fontos, amit a gyerekeknek kellene, de lehet, hogy a felnőtteknek is ugyanígy, hogy mire ügyeljenek?
Ezt nagyon nehéz megmondani. Szóval... Tehát kezdve ott, hogy mit olvas, kikkel beszél, mit néz a tévébe, tehát ezek nagyon komplett dolgok. Egyik műtőri vizsgámra a kötelező olvasmányzat Don Quixote volt. Barokk festészet, barokk művészethez. Olvassák el a Don Quixote-t.
Nem fogják elolvasni fel.
Hát mi elolvastuk?
Hát mi elolvastuk. Annyira változóban van a világ, tehát hogy ebben a változó világban kell megtalálnunk, azt gondolom, azokat az iránypontokat. Talán mi nehezen fogjuk tudni ezt megfogalmazni, mert egy teljesen más világból érkeztünk, vagy másképpen szocializálódtunk. Így rácsodálkozom sokszor az alakuló világra. Ezért is fontos, hogy egy új energia jöjjön be például a mi intézményünkbe, tehát az én távozásommal új innováció, új energia, olyan ember, aki, és olyan ember fog azt gondolom érkezni, aki egy picit már közelebb van ehhez a világhoz, és jól kommunikálja. Pont pár héttel, egy-két hónappal ezelőtt Kecskemétről a Szabadiskola régi barátaim, akik viszik a képzőművészeti szabadiskolát, ők kértek egy kiadványukhoz egy ilyen előszót, és valami ilyesmit fogalmaztam meg, hogy mi a szabadiskola, és a szabadiskola asszociációiból állt össze ez a dolog, hogy szabad iskola, iskola szabadsága, gondolkodás szabadsága, szabadság gondolkodása, tehát hogy egy ilyen láncolatot raktam össze, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont az oktatásban is, mert hogy... Ha az oktatásban nincs meg az értékorientált gondolkodás, a gondolkodás szabadsága, a művészetben nincs ez meg, akkor nagyon, nagyon nagy, mondanám, hogy problémák lesznek, de hát mi
vannak.
A cél és mi a szándék, tehát... Mi indirekt módon tudunk megfogalmazni dolgokat, mert nem direkt módon fogalmaz a Bábszínház, tehát nem szájbarágosan próbálunk meg értékek mentén előadásokat létrehozni. Az oktatásban vannak direkt és indirekt formák, nyilvánvaló, erőteljesebb az egyéni kommunikáció. Nagyon nagy a felelősségünk, és... pedagógus társadalomnak is rettentő nagy a felelőssége, és nagy a felelősség abban, hogy milyen oktatók kerülnek be a rendszerbe, és nem csak az, hogy a fizetés milyen, hanem hogy milyen minőségű oktatók kerülnek ebbe a rendszerbe, és milyen felelősségvállalással rendelkező művészek és intézményvezetők viszik tovább a kultúra és a művészet irányítását.
Egyébként most így megütötte a fülemet, amit mondtál, hogy az a kérdés, hogy mi a cél, mert lehet, hogy nagyon jó, egy bizonyos cél érdekében nagyon jól halad az ország oktatásának az átalakítása, vagy a kultúrájának a változása, ha azt akarjuk, hogy az emberek, amit te is mondtál, Feri, ne foglalkozzanak semmi mással, csak a pillanatnyi létükkel, és legyenek meggyőződve arról, hogy ez nekik nagyon jó, és ne is merüljenek fel bennük kételyek, és ne is kerüljenek a közelükbe olyan dolgok, színházi előadások, könyvek, rendezvények, vagy tanárok, akik ebbe megingatnák őket, mert hát ez olyan biztonságos, és akkor lehet egy ilyen jól termelő társadalmat létrehozni.
Pár évvel ezelőtt, hát jó pár évvel ezelőtt egy diákot, aki hozzám járt, fölvették díszlet és jelmeztervezőnek Bécsbe. És kiderült, hogy azon az évfolyamon, sőt, majdnem az iskolában ő a legfiatalabb, mert az összes többi az ilyen 40-es, 30-as éveibe járt, és mondom, mit mondott a prof, hogy miért vett föl? Tehát, hogy mi volt a kommentár, hogy tetszett, hogy hogyan gondolkozom. Tehát nem az, hogy milyen ügyesen rajzol meg, hanem ahogy gondolkozik. Most innentől kezdve kezd egy kicsit kátyús lenni, hogyha az ember ezt az egészet végig gondolja. Uh-huh. És tulajdonképpen az én konfliktusaim innentől kezdve, szóval a saját diákjaimmal a vitáim, az tulajdonképpen emellett folyik.
Megvalósuló dolgokat le lehet rajzolni, meg létre lehet hozni, ha megfelelő gondolkodással rendelkezünk hozzá. Szóval azt mondod, hogy a legfontosabb, hogy az ember hogyan gondolkodik, aztán abból jön
létre. Hát tervez, tulajdonképpen tervez. Most az, hogy ezek a tervek hogyan vannak lerajzolva, előadva, mit tart fontosnak, mit magyaráz, mifelé viszi az egész dolgot.
Vagy és az miután... egész társadalmat, vagy az intézményt, amit irányít.
Hát igen.
Ez ugyanattól függ, hogy a gondolkodás benne milyen, és akkor az milyen erősen szabad, vagy nem szabad, vagy mennyire akar megfelelni annak a pillanatnyi direktívának, amit követelnek tőle a túlélése érdekében.
Kettő nem is feltétlen zárja ki egymást. A baj az ott kezdődik, amikor ilyen búrák alatt kell az embernek így létezni, és akkor úgyis egyedül vagy. Még egy búrát is kapsz a nyakadba, az...
Ám mennyire erős a mi búránk itt Magyarországon?
Hát ez... Sokféle búra van.
Jó, akkor maradjunk egy utolsó.
Magunknak.
Magunknak
csináljuk egy részét a búráknak, egy részét azt így gondolom.
Lehet, hogy szeretünk szenvedni és búrák alatt élni. Ha mi magyarok, ha már így vagyunk, így egy utolsó kérdésként mind a kettőtöktől ugyanazt, még ha ilyen kommersznek tűnik, hogy nektek könyv, festmény, vagy akár színházi előadás, vagy film, mi az, amire azt mondanátok, vagy zene, vagy három dolgot, hogy hát ha valaki egy kicsit szeretné tudni, hogy mi az a kultúra, vagy mi az a szépség, vagy mi az, ami a művészet, akkor... Mit nézem meg, mit hallgasson meg, mit olvasson el?
Ha nagyon vulgár egyszerűséggel jöjjön Bábszínházba.
Jó, ez volt ez nagyon szép, mert a leköszönő igazgatót halljuk, a Bobit a Bábszínház leköszönő igazgatóját, vagy Mesebolt, bocsánat, a Bobit a Pécsi
beszéltünk
volt.
Beszéltünk róla,
beszéltünk, igen. Hogy az volt az első igazi profivá váló bábszínház Magyarországon, tehát ugye a kezdetek, tehát a Mesebolt bábszínház köszönő igazgatója, de még mindig természetesen az intézményének szeretne nézőket hozni, ez teljesen természetes, de úgy egyébként.
Hát nem tudom, nagyon nehéz erre ilyen egyszerű választ adni. Ha kiterjeszteném a kört, járjon a Vörös Sándor Színházba is, igen, a szimfonikus zenekar koncertjeire, képtárba. Tehát, hogy
tartsa életbe Szombathely kultúráját.
Tartsa életbe Szombathely kultúráját. Újabb és újabb élmények érnek. Én magam egy nagyon erős kulturális közegben nőttem fel szüleimen keresztül, úgyhogy nekünk ez egy természetes életforma volt. Próbáljuk a gyerekeinknek is ezt azért úgy átadni, amit mondtam, hogy a fiam pont így a Feri eredőjén keresztül rajzolni tanul, hogy újabb és újabb élmények. Tegnap két egészen kiváló, fantasztikus gyomorütő filmet láttunk, egyet gyerekekkel, a Fiú és a Szürke Gém című csodálatos animációs filmet. Elutaztunk érte Sopronba, és utána este még levezetésként megnéztem egy Zuhanás anatómiája, ami egészen bevágó, döbbenetes élmény, úgyhogy próbáljuk ezeket a élménytöredékeket becsipkedni.
Mire foglalkoztak a szüleid?
Pedagógusok és akkori szóval élve népművelők voltak, vagy édesanyám. Egy falunak a közösségének a kulturális ellátását biztosították, finoman szólva.
Hány gyereked van?
Nekem van 5 saját gyerekem és egy nevelt lányom.
Szép. Mekkorák?
Van 3 felnőtt gyerekem, 3 unokámmal, és van 2 kicsi, 8 és 12 éves fiam.
Akkor volt és van kinek átadni.
Igen.
És van kit moziba vinni, és koncertre vinni, és folytatni azt, amit veled elkezdtek, ugyanno. Feri?
Hát tulajdonképpen egy receptet kértél, hogy hogy lehet valakit kirángatni.
Igen, a nihilből.
Az őrgejükből.
Igen.
Én szerintem sehogy. Saját magát, mint a Münchhausen ember. Saját haját megfogja, és kihúzza magát. Nem megy másképp.
Te tudsz ilyet mondani, amire... Akkor maradjunk ennél, mert a Géza mondott erre akkor egy példát, amit láttál mostanában, vagy néztél mostanában, és azt mondtad.
Hát én rengeteg zenét hallgatok, mindenfélét, szóval én zenei mindenevő vagyok a műteremben, nekem állandóan szól a zene. Az más kérdés, hogy én nem mindig hallom, szóval én elkezdek Mozartot hallgatni, és döbbenten hallom egy másfél óra múlva, hogy nem is tudtam, hogy ezen a CD-n Beethoven van, vagy ugye Spotify miért kezd el mást játszani, ott kimaradnak, akkor tényleg nem hallom. Nekem a Goldberg variációk volt most az egyik.
Hát, Glenn Gould.
Nem a Glenn Gould, hanem a Vikingur Olavsson a Műpába. Arra mentünk föl a feleségemmel. Hát én mostanában azt hallgatok.
Ugye neked a feleséged esztétől?
Zenész.
Zenész. Gyermekeid száma?
2.
És ha jól tudom, az egyik, az aktív, a profi munkája mellett prózát és novellát.
Hát most novellákat ír.
Novellákat ír, amivel...
Liget nevű folyóiratban lehet olvasni.
Igen, többször is lehet vele találkozni, itt ott és olvasni a neten és nyomtatásban.
Az ifjabbik, ő pedig, hát grafikával foglalkozik, meg hát, üzletember.
Businessman.
Goldberg variációkra ajánlom Jacques Lussier jazz variációkat. A Goldberg variációkra fantasztikus.
Jó, meghallgatom.
Egészen különös.
Meghallgatom. A Glenn Gould az nagyon jó az a előadás. Ez Olafson más. Tehát ez sokkal éteribb, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ezek nekem nagyon nincs szavam.
No, hát van filmtipp, zenetipp, amit kaptunk, a beszélgetés pedig köszönjük Kovács Gézát. Kovács Gézával beszélgettünk, aki a Mesebolt Bábszínház leköszönő igazgatója, és nemrég Szombathely kultúrájáért életmű díjat kapott, Maszi Ferenccel együtt, aki pedig képzőművész, egykori tanár, grafikus, és próbáltuk megfejteni, hogy miért fontos a kultúra. Igen.
Van szakirodalma a dolognak.
Igen. Nekünk legalábbis miért fontos a kultúra, és kaptunk egy-két tippet ahhoz, hogy mit nézzünk meg, hallgassunk meg, ha egy kicsit úgy szeretnénk éteri magasságokba merülni.
Annyit még hozzátehetek, hogy mert erről nem esett szó, és nem kértek fel erre, de számomra nagyon nagy megtiszteltetés volt ez a kitüntetés, mert idegen légiósként játszom ebben a csapatban, és nagyon megható és erős ütés volt ez, mert valahol nem csak az én munkámat ismerték el ezzel, hanem a Mesebolt Bábszínház munkáját. És fontosak ezek a visszajelzések egy közösség életében, a közösségért dolgozó emberek felé.
csatlakozom.
Egyébként, ha megnézzük mostanában, hogy kik kapnak igazán fontos díjakat Szombathelyen, akkor azt mondja az ember, hogy nincs is benne kétség vagy vita arról, hogy most csak eszembe jutott, hogy a Bonyhádi Károly is nemrég kapott, és nemrég kaptatok, a Benkő Sanyi is, mint fotóművész, nemrég kapott. Tehát olyan egyértelműen olyan emberek kapnak, akik valóban színvonalas életművet hoztak létre.
Reméljük.
Ilyetek, még sokáig csináljatok, még sok mindent, jó?
Igyekszünk.
Ti meg nyugat hallgatok, hallgassatok sok nyugat podcastet, megnézzetek sok nyugat YouTube adást, iratkozzatok fel, és támogassátok a nyugat működését. Köszönöm szépen a figyelmeteket, Rozná Gyöngyit hallottátok, és Maszi Ferencet, és Kovács Gézát. Sziasztok!